Ukrán katonák akartak bejutni az oroszok által elfoglalt légitámaszpontra, az oroszok figyelmeztető lövéseket adtak le. Ma szavaz a román parlament az új pont a kormányról, az RMDS is tagja lesz a kabinetnek. Olcsón lehet hitelhez jutni, a rendszerváltás óta nem tudtak ilyen alacsony alapkamat mellett pénzforráshoz jutni a vállalkozások. Jó napot kívánok! Visszarendelte állomás helyeikre a múlt héten kezdődött hadgyakorlatokról az orosz katonai egységeket Vlagyimir Putyin. Az egyelőre nem világos, hogy az orosz elnök utasítása vonatkozik-e a Krím-félszigeten tartózkodó csapatokra, ahol feltehetően orosz katonák figyelmeztető lövéseket adtak le Szevasztopol légitámaszpontjánál, amikor mintegy 300 korábban ott szolgáló ukrán katona megpróbált visszatérni a bázisra. Közben egy orosz külügyi illetékes azt mondta, hogy Moszkva hajlandó tárgyalni a nyugati országokkal az ukrajnai helyzetről, ha végrehajtják azt a megállapodást, amit február 21-én kötött Kijevben az akkori ukrán hatalom és az ellenzék.
Figyelmeztető lövések dördültek Szevasztopol légi kikötőjénél. Feltehetően orosz katonák lőttek a levegőbe, amikor mindegy 300 ukrán katona akart visszatérni az oroszok által elfoglalt bázisra. Oroszország ENSZ nagykövete a biztonsági tanácsban megmutatta azt a levelet, amelyben Viktor Janukovics menesztett ukrán elnök azt kéri Vlagyimir Putyintól, hogy fegyveresen avatkozzon be Ukrajnában. Az a személy, akit Ukrajna törvényes elnökének tekintünk, levélben erősítette meg az aggodalmainkat, és azt kérte Oroszországtól, hogy fegyveres beavatkozással előzze meg a polgárháborút Ukrajnában, és erősítse meg a törvényességet, mondta Oroszország ENSZ nagykövete. Már 16 ezer orosz katona állomásozik a Krím-félszigeten. Helyi források szerint a fontosabb laktanyákat, repülőtereket és tengerészeti bázisokat körbevették az orosz egységek. Az ukrán katonák tanástalanul figyelik az eseményeket. Egyelőre nem engedik be az orosz katonákat a laktanyáikba, és nem adják át a fegyvereiket. Az orosz barát krími hatóságok azt tervezik, hogy leállítják a víz és áramellátást az ukrajnai kaszárnyákban, hogy a laktanyák elhagyására kényszerítsék a katonákat. Az ukrán flotta admirálisának átállása után erigazítást tartanak az ukrán tengerésztiszteknek. Az ukrán hadvezetés figyelmeztette a katonákat, hogy hazaárulásnak tekintik az átállást és a fegyverek átadását. A válság kezdete óta most szólalt meg először nyilvánosan Barack Obama amerikai elnök. Azt mondta, Moszkva lépése Ukrajna szuverenitásának és területi egységének megsértése. Obama elnök szerint az orosz gazdaság nagy árat fog fizetni a történtek miatt. Washington már felfüggesztette az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és beruházási tárgyalásokat. Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi főképviselője, az uniós külügyminiszterek rendkívüli tanácskozását követően felszólította Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait a Fekete-tengeri flotta bázisára. Az orosz külügyminisztérium közölte, Moszkva abban az esetben hajlandó tárgyalni az ukrajnai helyzetről, ha Ukrajna visszatér a február 21-i kijevi megállapodáshoz, amely az akkori ukrán hatalom és az ellenzék között született.
Vlagyimir Putyin elnök utasította az orosz katonai egységeket, hogy térjenek vissza eredeti állomáshelyükre a múlt héten elrendelt hadgyakorlatokról. A hivatalos orosz közlés szerint a hadgyakorlat, amely harckészültségi ellenőrzés volt, sikeresen ért véget. Az ország Ukrajnával is határos nyugati, valamint közép-oroszországi katonai körzetéhez tartozó csapatok hadműveleteikben mintegy 150 ezer katona, csaknem 90 repülőgép, több mint 120 helikopter, 880 páncélos, több mint 1200 más harci jármű, valamint közel 100 hadihajó vett részt. Nem írja alá a kisebbségi nyelvtörvény eltörléséről hozott parlamenti határozatot, erősítette meg az ideiglenes ukrán államfő. Olekszandr Turcsinov hozzátette, a parlament kedden megalakuló munkacsoportja új nyelvtörvénytervezetet fog kidolgozni. Az államfő hangsúlyozta, az új jogszabály lehetőséget fog teremteni minden Ukrajnában használatos nyelv fejlődésére. Turcsinov ígéretet tett arra is, hogy Ukrajnában semmilyen megkülönböztetés nem lesz nyelvi, nemzetiségi, vallási és felekezeti hovatartozás szerint. A csütörtöki rendkívüli EU csúcsot megelőzően az Európai Unió állam és kormányfői találkoznak Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnökkel, hogy átbeszéljék az Ukrajnában kialakult helyzetet, jelentette be Herman von Rompuy, az Európai Tanács elnöke. Magyarország mindig akkor volt igazán erős és sikeres, amikor az állam nem ellenségként, hanem szövetségesként tekintett az egyházakra. Mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor aláírta a megállapodást, Magyarország és a konstantinápolyi egyetemes patriarchátus között első Bartolomeosz pátriárkával. A miniszterelnök hangsúlyozta, az ortodox egyház jelentősen hozzájárult hazánk szellemi és anyagi gyarapodásához. Orbán Viktor kiemelte, a keresztény kultúra a magyar nemzet történelmének vezérfonala volt, és egy erős, sikeres országot csak keresztény európai hagyományokra építhetünk. Várhatóan ma szavaz az új román kormányról a bukaresti parlament, miután tegnap koalíciós megállapodást írt alá a szociáldemokraták vezette pártszövetség a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel. A magyar párt a miniszterelnök helyettesi és a két miniszteri poszt mellett 14 államtitkári és államtitkári rangú tisztséget kap az új kormányban. A prefektusokról még folynak a tárgyalások, de az már eldőlt, hogy Maros megyében az RMDS adja a prefektust. Az ülés után Kelemen Hunor elnök azt mondta, Romániának kormányzati stabilitásra van szüksége, és ehhez pártja hozzá tud járulni. Tőkés László szerint az RMDS hibát követel azzal, hogy belép Viktor Ponták kormányába, mert ezzel legitimálja azokat az antidemokratikus lépéseket, amelyeket a Ponták kormány eddig végrehajtott. Toroté Tibor, az erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint akkor lenne közép- és hosszú távú haszna az RMDS kormányzati szerepvállalásának, ha az autonómia ügyében sikerülne előrébb lépni. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke szerint a döntés helyességét az igazolja majd, hogy mennyire sikerül érvényesíteni a magyar közösség szempontjából ezt a helyzetet. Helyreállt a menetrend szerinti közlekedés abban a szentesi vasúti átjáróban, ahol tegnap kamionnal ütközött egy személyvonat. A teherautó eddig tisztázatlan okok miatt fennakadt a vasúti átkelőn, a vonat vezetője pedig hiába fékezett, már nem tudta megállítani a szerelvényt. A balesetben 13-an sérültek meg. A kamion sofőrjét életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az átjáróban működött a fénysorompó, azt egyelőre nem tudni, hogy a kamion miért vesztegelt ott. Megöltek egy 18 éves nőt Mára Virradóra a főváros 10. kerületében, Kőbányán. A fiatal nő holttestét reggel 7 óra előtt néhány perccel a Zágrábi és a Száva utca sarkán találta meg egy járókelő, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A velvet.hu úgy tudja, hogy a lány prostituált lehetett, az áldozatot támadója lelőtte. A helyszínelés jelenleg is tart, a fiatal nőt egyelőre nem tudták azonosítani, ugyanis semmilyen hivatalos okmányt nem találtak nála. A rendőrök ellenőrzik az utcában működő térfigyelő kamera felvételeit, és kikérdezik az ott lakókat is.
A reggel 6 óra 55 perc körüli időben egy állampolgár találta meg az eddig ismeretlen személyazonosságú fiatal hölgynek a holttestét. A budapesti rendőrfőkapitányság azonnal megkezdte a tanúkutatást és az adatgyűjtést, valamint az elsődleges nyomozási cselekményeket az emberölés büntet elkövetése miatt indított eljárásban.
Az alacsony alapkamatnak köszönhetően a rendszerváltás óta nem lehetett ilyen olcsón hitelt felvenni, mint most. A vállalkozások elsősorban a jegybank által indított növekedési hitelprogram keretében juthatnak kedvező kamatozású kölcsönökhöz. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, reméli, hogy a bankszektor önerőből is hitelez majd, miután tavaly nyereséget tudtak elkönyvelni.
Berendezéseket gyártanak a Salgótarjáni Vasszer Kft. Üzemében. A cég elsősorban itthon értékesíti termékeit, de Angliába is szállítanak. A vállalkozás 55 embernek ad munkát. Tavaly júliusban vettek fel 120 millió forintot a növekedési hitelprogramban.
A legalapvetőbb alapanyagokat szereztük be, úgy, mint acélszalagot, acéllemezt, festéket, csomagolószereket, és ezzel a lehetőséggel hosszú időre megteremtettük a feltételeit annak, hogy komolyan határidőre ki tudjuk szolgálni a partnereinket.
A növekedési hitelprogramot a jegybank tavaly júniusban indította el, annak érdekében, hogy olcsó hitelhez juttassa a kis és közepes vállalkozásokat. A program lényege, hogy a jegybank által biztosított keretösszegből a kereskedelmi bankok kedvező kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozásoknak. Az első szakaszban a pénzintézetek több mint 700 milliárd forintra kötöttek szerződést, a második szakaszban 500 milliárd forint áll rendelkezésre. A Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója elmondta, az alacsony kamat és a hosszú futamidő miatt ennyire népszerű a program. A második szakasz pedig várhatóan a második negyedévtől fog felpörögni.
A hitelprogram az egyre erősebben fog dübörögni. Azt gondoljuk, hogy a következő negyedévtől már lehet egy látványos felfutás, és hát farnehéz lesz valószínűleg a program, ami azt jelenti, hogy a második fél évben fog több 100 milliárd hitelszerződés megszületni.
A növekedési hitelprogram beváltotta a hozzáfűzött reményeket, nyilatkozta a híradónak Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, a kereskedelmi bankok eddig arra hivatkoztak, hogy veszteségesek, ezért nem hiteleznek saját forrásból. A tárcavezető hangsúlyozta, a legfrissebb adatok szerint a pénzintézetek tavaly nyereségesek voltak, ezért bízik abban, hogy a jövőben önerőből is hiteleznek majd.
Esély van arra, hogy a bankrendszer betöltse azt a klasszikus szerepét, amire a világon mindenhol kitalálták és amire működik. A források begyűjtése, a megtakarítások összegyűjtése mellett egy erős hitelezési tevékenység. Nagyon bízom benne, hogy a javuló gazdasági kilátásokkal párhuzamosan, a növekedéssel arányosan nőni fog a hitelezési aktivitása is a bankoknak.
Szakértők szerint az alacsony alapkamatnak köszönhetően nagyon olcsóak a hitelek. A rendszerváltás óta nem lehetett olyan kedvező kamattal forinthitelt felvenni, mint most.
Március 17-ére megszületik a jogi szakértői vélemény arra vonatkozóan, hogy visszakövetelhető-e Simon Gábor esetében 36 millió forintnyi képviselői illetmény, mondta Rubovszky György a ma reggelben. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke a testület tegnapi ülése után elmondta, sem a legfőbb ügyész válaszlevele, sem a volt szocialista politikus családtagjainak vagyonnyilatkozata nem ad választ arra, honnan van Simon Gábor bécsi számláikon rejtegetett pénze.
Sorra érkeztek a mentelmi bizottság tagjai a zárt ülésre. Simon Gábort most is meghívták, de a szocialisták volt elnök helyettese most sem ment el.
Újabb információhoz nem jutott a bizottság.
A mentelmi bizottság felbontotta Simon Gábor hozzátartozóinak a vagyonnyilatkozatait is, de azokból sem derült ki, honnan származik a volt szocialista politikus 240 milliós vagyona. Február elején derült ki, hogy Mesterházy Attila MSZP elnök helyettese, Simon Gábor évekig 240 millió forintot tartott devizában egy bécsi bankszámlán, de nem vallotta be.
A csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el. Köszönöm
szépen. Mesterházy Attilával beszéltél nektek telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Az újságírók többször kérdezték Simon Gábort, honnan származik az eltitkolt pénz, de nem válaszolt, és a mentelmi bizottság üléseire sem ment el. Simon Gábor az ügy kirobbanása után kilépett a pártból. Ezután nyilatkozta azt Mesterházy Attila, hogy a párt elnök helyettesének 240 milliós eltitkolt vagyona nem az MSZP pénze.
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházy Attila, miután beszélt Simon Gáborral, azt mondta, semmilyen közpolitikai és közéleti szerepe nincs Simon Gábor vagyonának.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
A mentelmi bizottság mostani ülésére sem ment el Simon Gábor, hogy elmondja, honnan származik a vagyona. Ezért a bizottság jövő héten Mesterházy Attilát akarja meghallgatni.
A bizottság úgy döntött, hogy a jövő héten, hétfőn, 11 órára meghirdetett bizottsági ülésre meghívja a Mesterházy Attila elnök urat, és megkérdezzük őt arról, hogy a sajtónak tett nyilatkozatát mire alapítja. Ez a nyilatkozata az volt, hogy a Simon Gábornak a jövedelme nem függ össze a politikai életével, és egy korábbi forrás felhalmozás. Azt kérdezzük meg, hogy ő ezt a nyilatkozatát mire alapítja.
Az MSZP szóvivője Oroszlányban azt mondta, ha megkapja a hivatalos meghívót Mesterházy Attila, akkor reagálni fog rá.
Rubovszky elnök úrnak gondolom, hogy majd lesz erről egy kicsit hivatalosabb álláspontja is, amit majd gondolom egy levélben megküld az MSZP elnökének, hogyha őt valamilyen kérdésben szeretné meghallgatni, vagy kíváncsi a véleményére. Abban a pillanatban Mesterházy Attila reagálni fog erre a levélre.
Mesterházy Attilát kampány körútján több helyen Fidesz szimpatizánsok és tüntetők várták. Oroszlányban egyikük Mesterházy Attila és Simon Gábor közös fotóját tartotta. Győrben a kormánypárt helyi elnöke felszólította Mesterházy Attilát, hogy adjon számot Simon Gábor eltitkolt vagyonáról.
A győriek is azt kérdezik, hogy honnan van a pénz. Abban bízunk, hogy Győr lehet az őszintesség városa Mesterházy Attila pályafutásában, ahol végre bebizonyíthatja, hogy ő nem akarja, hogy visszatérjen minden idők legkorruptabb kormányzása. Majd Győrben megvan a lehetősége arra, hogy végre választ adjon arra a kérdésre, ami elől immár 27. napja menekül.
A helyi Fidesz vezetője azt mondta, a győriek nem hiszik, hogy az MSZP elnöke semmit nem tudott arról, hogy, ahogy fogalmazott, helyettese és bizalmasa titokban 100 milliókat gyűjtöget.
A hagyományos húshagyókeddi mágia gyújtással és a telet jelképező koporsó elégetésével ér véget ma a busójárás Mohácson. A hatnapos fesztiválon minden eddiginél több, 1100 maskarás űzte el a telet. A programokra több mint 80 ezer látogató volt kíváncsi. Húshagyóked keresztény ünnep, ma lehet utoljára húst enni. Holnap hamvazó szerdán kezdődik a 40 napos nagybőjt, amely húsvétig tart. Sport majd időjárás jelentés következik, 16 óra 20 perckor is várjuk Önöket híradóval. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a tegnapi borongós esős időt okozó kisebb légörvény vastag felhőzet elhagyta az országot, a keleti és észak-keleti területeket érte el. Vastagabb felhőzet, ott esik most többfelé az eső, egyébként a délutáni órákban másutt hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt, bár alapvetően marad a felhős időjárás. De nem lesz hideg, a hőmérséket 8 és 13 fok között alakul, éjszaka is lehet elszórtan kevés eső. Fagyni nem fog sehol sem. Holnap napközben viszont délfelől ismét vastagabb felhőzet ér el bennünket, az északi és keleti tájakat leszámítva több helyen előfordulhat nem nagy mennyiségű eső. Észak-keleten lesz a legmelegebb, ott akár a nap is kisüthet pár órára, és 15 fokig melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!